kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigérét. Megírva találjuk János evangéliumában a 6. fejezet első 17 versében a következőképpen. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jó kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik: aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: íme meggyógyultál, többé ne vétkezz. Elment az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk: az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez a mai vasárnap aratási hálaadó vasárnap. Ezért díszítettük fel az oltárt és a keresztelő utat terményekkel. Nagyon fontosnak tartom ezt az ünnepet. Miért? Valamikor tavasz elején átmentem a piacra mirelit zöldbabért. Ahogy mentem a kis üzlet felé, gondoltam, hogy megkérdezem a zöldségesnél, hogy nincs-e esetleg friss zöldbab. Kicsit lekezelően válaszolt, ki is nevetett: annak nincs szezonja, jöjjek vissza majd nyáron. Mondtam, hogy tudom, hogy mikor terem a bab, aztán végigmutattam a pulton, ahol sorakoztak a friss nyári gyümölcsök, zöldségek, és azt mondtam, ezeknek sincsen szezonja, gondoltam, ezért megkérdezem. Egyre inkább természetes az, hogy bemegyünk egy üzletbe, hogy elmegyünk a piacra, és szinte mindent megkapunk bármikor. A világ minden tájáról hozzák a zöldségeket, gyümölcsöket. Néhány éve készítettek egy felmérést gyerekek között, fővárosi gyerekek között, és megkérdezték, hogy néz ki a csirke, és hogy terem, hol terem az alma. A gyerekek azt válaszolták, hogy a csirke az ilyen lefóliázott dobozban lévő hús, az alma pedig a Tesco-ban terem. Nem biztos az, hogy a felnőttek is tisztában vannak vele, hogy mikor van itt az ideje a szüretnek, mikor van itt az ideje az aratásnak, vagy hogy éppen egy-egy állatnak milyen részét eszik meg. Hétfőn Erdélyből hazafelé jövet, elszörnyülködtünk az autóba, úgy négyesben. Nem aratták le a kukoricát. Elkezdtünk gondolkozni azon, hogy miért nem. Talán nem vásárolják fel, vagy nem éri meg learatni, vagy elfelejtették. Aztán egyre nagyobb kukoricatáblákat láttunk, és kezdett a dolog gyanús lenni, Aztán átértünk a határon, és itt a magyar oldalon is látunk egy kombányt a kukoricatábla mellett, amely nem dolgozott. Természetesen hazaérésünk után utána néztem, a kukorica szemek nedvesség tartalma még túl magas, és ezért nem aratják a kukoricát, ezért nem kezdődött meg a betakarítás. Meg kell váradni, míg megszárad. Gyerekkoromban nagyon sokat segítettem a kertben a gyümölcs szedésben, kezdve az eperrel, majd jött a cseresznye, a ribizli, a megy, majd szépen sorra különböző zöldségek, gyümölcsök, aztán ősszel a dió, a birs, októberben a tök. Sok-sok befőzés, az almák gondos átválogatása, a bérbe adott földről hozták a burgonyát, és tele lett a pincénk és az éléskamránk. A piacra mi nem vásárolni mentünk és megyünk, a szüleim így mondják ezt, hanem körülnézni. Mi körülnézni megyünk a piacra, mert otthon nagyon sok minden megterem. Ma is más az íze a hazai dolgoknak, és ez nem csak amiatt van, hogy hazai. De már itt a kertben is termett a paradicsom, a paprika, a cukkini is, amit köszönünk felügyelő úrnak szeretettel, ide tettük a keresztelők útra. Ő adott palántát. A Dani is ültetett már. Egy egészen aprócska kert van itt, ahol megmutathatjuk neki, főleg ezért, hogy honnan van mindaz, ami az asztalra kerül. Persze nagyon sok munka van egy kerttel, és gyakran mondjuk azt, hogy nem éri meg, hiszen a ráfordított idő, száraz nyáron az öntözés, a kártevők, hiszen átmegyek a piacra, itt van 20 méterre, és mindjárt ott a friss zöldség. A 3 éves Dani fiam már tudja, a paradicsom és a paprika honnan van. Megy, és le is tudja szedni úgy, hogy nem teszi tönkre az egész tövet. A szőlőről is tudja, bár egyelőre nem eszi, hogy nem a piacon terem. A mai napon azért tettünk ide néhány terményt, hogy hálát adhassunk. Hálát adjunk a Teremtő és mindent fenntartó Istennek azért, amink van, ami az asztalunkra kerül, hogy bőségesen ellát bennünket, és hogy tudatosítsuk magunkban, hogy ez egy csöppet sem természetes. Egy történetet olvastam, amelyet most kicsit hosszabb történetre felolvasnék. Egy multimilliómos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést. Miért hiszi, hogy van Isten? Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No, de vegyük csak a húsdarálót, mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulatra lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek a módját. Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális. Rendben van, de mivel tudná ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését? A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének. Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy torony épületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Az alapméret kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést. A fal vastagsága alaptól a felső szintig maximum 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő, komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg bármilyen magas összegben. Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságíróknak. Tessék, itt a válaszom, benne a bizonyíték, nem értjük, hogy mi akar ez lenni, válaszolták az újságírók, majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk és folytatjuk a sajtó értekezletet. A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el. Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el. Néhány percnyi vita után a szakma a legismertebb építésze dühösen megkérdezte. Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi. Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni. A gyáros megkérdezte. Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem, figyeljenek jól, bemutatom az eredetit. A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset, kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy épp búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Aztán így szólt a jelenlevőkhöz. Igazuk van, uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen. De a teremtőnk mindenható. Csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is. Nézzék csak. Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek, kérem, kör alakú a szára, hosszúsága és átmérőjének aránya több, mint 200. Mindenben megfelel az elvártnak. Vegyi gyára működik, és tudják hogyan? Napenergiával. Az ember tragédiájában Madács kimondja az ember tragédiáját, és bármennyire is szeretem ezt a művet, nem osztom a véleményét, mert én nem azt tapasztalom, hogy a mű kész, és az alkotó pihen. Isten a hetedik napon, azt olvasok a Szentírásban, valóban megpihent a teremtés hetedik napján, de azóta nem pihen, sőt, még a hetedik napon sem, hetedik napok sem szentek az ő számára. Akkor, ha teremtett világ és benne az ember fenntartásáról van szó. Isten apró pici magocskákkal lát el minket, és ez nem az élet természetes körforgása. A világ nincs magára hagyva, és ezt éppen az emberen mutatta meg. Mai alapigényben Jézus ki is mondja, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ez alapigénk utolsó mondata, de még mielőtt ez a mondat elhangozna, demonstrálja Jézus azt is, hogy hogyan történik mindez, hogyan munkálkodik az Isten. A betesdadavi gyógyítás története egy jól ismert történet, egy sokat emlegetett sztori. Adott egy tó, ami inkább egy gyógyvízű medence volt Jeruzsálemben, ahová néha angyal száll le, és aki elsőként belép ebbe a tóba, amikor leszáll rá az angyal, az meggyógyul. Van egy 38 éve béna, akinek nincs emelje, embere, hogy beemelje a tóba. Reménytelen helyzet, magára hagyott ember, akinek semmi esélye nincs a gyógyulásra, mert ha az a tömeg szépen lassan el is fogyna körülötte, talán akkor sem tudna megmozdulni. Mégis ott fekszik, hátha. És ebben a reménytelen, ebben a teljesen kiszolgáltatott, magára hagyott helyzetben az, akiről azt mondják sokan, hogy a világot magára hagyta, odalép mellé. Nem egy ember, hanem maga az Isten lép emellé, a béna ember mellé, és megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? És ebben a kérdésben a teremtő és újjáteremtő Isten újabb bizonyítékát adja annak, hogy ő szerető atya. Nem úgy megy oda, hogy tudja, hogy akar ez az ember meggyógyulni, hanem, és akár akarja, akár nem meggyógyítja, azért, hogy bizonyítsa az istenségét, hanem kikéri az ember véleményét, kíváncsi rá, Mert Isten kapcsolatot szeretne létesíteni az emberrel, mert nem a gyógyulás a legfontosabb, hanem a kapcsolat, a vele való kapcsolat, a vele való párbeszéd. Jézus párbeszédet szeretne kezdeményezni ezzel az emberrel. Akarsz-e meggyógyulni? A beszélgetés végén persze meggyógyul a beteg, új életet kezdhet. És mindezt szombaton, az Úr pihenő napján, a hetedik napon, amikor megpihent az Isten. Ilyen az Isten szabad napja. A teremtés nem áll le. Isten újra és újra, évről évre újat teremt a természetben, és napról napra újat teremt az emberben, benned és én bennem is. A 38 éve béna ember meggyógyításának történetében sokszor annyira csak az emberre, annyira csak a gyógyításra, a gyógyulásra figyelünk, hogy az utána jövő találkozást és párbeszédet elfelejtjük. Mert nem ez az utolsó találkozás ott a Betesda tavánál Jézus és a meggyógyított között. Találkoznak később a templomban, és Jézus azt mondja neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjen veled. Itt tudjuk meg a beteg betegségének okát, vétkezett. Nem minden betegség oka ez, de soké valóban ez, hogy nem figyelünk az Istenre, hogy megszakad a vele való kapcsolatunk, hogy hajszoljuk az életünket, kihasználjuk a földet, amiben beleültetett minket az Isten, és nem tartunk pihenő napot. Belehalszoljuk magunkat a betegségbe, és azt gondoljuk, jól van ez így. De Isten azt mondja, nem, nincs ez így jól, állj le. Azt tanultuk az iskolában, még általános iskolában, hogy a természet ősszel meghal, hogy aztán tavasszal új élet születhessen. A földnek pihenésre van szüksége. Az embernek is pihenésre van szüksége. De amikor azt mondja Isten, amit a 10 parancsolatban olvashatunk, hogy szented meg az ünnepnapot, akkor ez egészen pontosan így hangzik. Mózes második könyvének 20. fejezetében ezt olvassuk. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szented meg azt. 6 napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Tehát nem csupán egy láblógatós pihenés. Nem csupán egy szombatot vagy egy vasárnapot jelent, amit otthon töltök, hanem azt, hogy az alatt a nap alatt emlékezzünk. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról. Emlékezzünk a nyugalom napjára, tehát Istennel foglalkozzunk. A természet őszi halála és téli sírban léte idején újul meg minden. Jézus halála és sírba tétele idején újult meg az Isten és az ember szövetsége. És feltámadásával megmutatta azt Jézus, hogy van új élet. Mi is új életben járhatunk, és ebben az új életben gyümölcstermő életet élhetünk. Emlékeztessenek bennünket ezek a termények is itt a keresztelő kúton és az oltáron, a minket megteremtő és Jézusban újjáteremtő Istenre. A második századból való a következő úrvacsorai liturgikus elem. Ahogyan a búzaszemet megörlik, és így lesz belőle kenyér, a szőlőszemet összepréselik, és így lesz belőle bor. Jézus teste is megtöretett, vére pedig kiontatott. Adja Isten, hogy az ő testének és vérének vétele által bénaságunkból meggyógyulva mi is új életben járhassunk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te ezt a világot olyan csodálatosnak, olyan felfoghatatlannak alkottad. Köszönjük a mindennapi kenyér csodáját. Köszönjük azt, hogy van mit ennünk. Kérünk, légy azokkal, akiknek nincs. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te naponként bőven ellátsz minket mindennel. Könyörgünk azokért, akiknek kevés jut az asztalára. mennyei atyánk, hálával köszönjük meg azt, hogy te minden testi szükségletünkön túl a legnagyobb lelki szükségletünkre is gondoltál, és Jézus Krisztusban új életet kínálsz fel a mi számunkra. Add, Uram, hogy Jézusban az összetört búzaszemben meglássuk ezt az új életet. Hát, hogy el tudjuk fogadni, hogy rá tudjuk bízni magunkat, hogy mi is akarjunk meggyógyulni. Erre segíts, így vezess bennünket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.